a leértékelés mindenre megoldás volt, tehát folyamatosan olcsósították a magyar termékeket, értékelték le a magyar béreket, és hogyha az alacsony bérekkel lehet versenyezni, akkor minek versenyezzenek minőséggel, vagy hatékonysággal, vagy termelékenységgel, tehát az az árfolyam politika, amit az euróövezetből való kimaradás jelent, abszolút belejátszott abba, hogy termelékenység növelés helyett igazából az alacsony bérekkel versenyzünk, és hát ugye azt is említendő, hogy ugye Bulgáriában és Romániában alacsonyabbak csak a bérek Euróban, mint nálunk, és egyébként háztartási fogyasztás az csak Bulgáriában alacsonyabb.
Konstruktív bizalmatlanság. A 12. részben az elmúlt 12 év gazdasági folyamatait tekintjük át szakmai és kommunikációs szemmel. Szokásunktól eltérően hármasban beszélgetünk. Vendégem Györfi Dóra, politológus közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, valamint Ruf Bálint, kommunikációs és kampánytanácsadó. Én Bovesz Tibor vagyok. Egy elfecsérelt évtized, urizálás és példátlan pénzosztás. Honnan hová jutott a magyar gazdaságpolitika? Bemelegítő kérdés, egy mondatban kifejezve, hogy állunk most Európai Uniós és V4-es összevetésben? Hogyan mutatna most egy látlelet a magyar gazdaság állapotáról?
Egy mondatban kifejezve, Európai Unió egyik legszegényebb országa Magyarország, a visegrádi országok közül Csehország messze elhúzott tőlünk, Szlovákiával és Lengyelországból nagyjából egy szinten vagyunk, de ez igazából attól függ, hogy hogyan mérjük.
És hogy jelenik ez meg a kommunikációban?
Az az orbáni buborék az működik, hogy Magyarország nagyon jól teljesít. Hogy aztán ez a valósággal hogyan viszonyul, ugye ez egy megint egy másik kérdés. Ugye ez a választás az egyik tétje, hogy olyan elhiszik-e, hogy előre megy és nem hátra.
A nagyobb képet nézve a 90-es évek a piacgazdasági átállásról szóltak. Az ezredforduló után a külföldi működőtőkére épített felzárkózási modellről beszéltünk. Milyen értékelést fog kapni a 2010-2020-as évtized? Honnan indult az ország?
Hát ez egy elfecsérelt évtized, ebben szinte biztos vagyok, és egy adatot szeretnék hangsúlyozni, ami ezt nagyon jól mutatja, de valószínűleg politikailag ezt elég nehéz kommunikálni. 2010-ben a magyar munkatermelékenység az EU átlag 74,4%-án állt, 2020-ban csupán 71,1%-on, tehát hatékonyságban a magyar gazdaság 10 év alatt nem felzárkózott, hanem lemaradt, és összehasonlít Románia számait mondanám, 53%-ról 72,5%-ra nőtt a termelékenysége, ami azt jelenti, hogy sokkal jobban használták ezt az elmúlt 10 évet, és azt a rendkívül kedvező pénzügyi környezetet, ami ezt az elmúlt évtizedet jellemezte.
Maradjunk ennél a mutatónál, mi magyarázza a magyar érték romlását?
Ez az Eurostat adata, és munkaórát számol, úgyhogy ennek sok összetevője van. Az egyik az az, hogy amit a kormány szokott erre mondani, hogy sokkal többen dolgoznak, tehát ez valóban nagyon jó hír, hogy a foglalkoztatás növekedett, csak ugye mindig az van, hogy a számszerű mutatók mögött nem biztos, hogy kedvező folyamatok állnak, tehát egyáltalán nem ugyanolyan munkahelyes szoftverfejlesztő munkahelye, mint egy közmunkahely, és szintén nagyon fontos, hogy 17 éves fiataloknak nem a munkaerőpiacon, hanem inkább az iskolában lenne a helyük. Tehát ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy az az elképesztő mennyiségű pénz, ami beáramlott, illetve az a negatív reálkamat, ami jellemezte a gazdaságot, tehát nagyon könnyű volt, nagyon olcsó volt a hitel, nagyon könnyű volt pénzhez jutni, az igazából ez nem teljesen magyar sajátosság, de ez a rendkívül sok pénz, az nem feltétlenül ösztönöz hatékonyságra, mert hogy úgy tűnik, hogy minden jól megy, tehát már miért kéne javítani, és hát alapvetően pazarlásra ösztönöz, és akkor erre még rájön a korrupció. Tehát leépítették azokat a korlátokat, amik a pénz felhasználását ellenőriznék, akkor ugye ezt a megfelelő zsebekbe folyatták ezeket a pénzeket, és akkor ez hozzájárult a korlátok további leépítéséhez, és kialakult az az ördögi kör, amit az elmúlt 10 évben láttunk, tehát mondjuk a közbeszerzéseknél nincs valódi verseny, és egyre inkább a piacon is ugye a politikai lojalitás alapján választódnak ki a sikerés szereplők, nem pedig a piaci teljesítmény dominál, és ennek köszönhetően, hát most mitől nőne a hatékonyság? És akkor mindezen túl még az oktatási eredmények is romlanak, és egyre rosszabbul teljesítenek a magyar gyerekek a nemzetközi felméréseken, akkor ugyan mitől lenne hatékonyabb a gazdaság?
Ezek a folyamatok megjelentek a kommunikációban is, mert gyakran szóba kerül, amikor a Fidesz gazdaságpolitikáról beszél, hogy át akarják alakítani, vagy át akarták alakítani a nemzeti tulajdonrész arányát, hogy meg akarják teremteni a munkatársadalmát. Erre hogyan reagálta az ország, hogyan reagáltak az emberek?
Szóval szerintem van két mítosz. Az egyik az az, hogy Orbán Viktor 2010-ben, amikor átvette a hatalmat, akkor az országot a szakadék széléről rántotta vissza. Ugye ez annyiban nem igaz, hogy amikor az MSZP-SZDSZ koalíciós válsága után megállapodtak abban, hogy még egy évig a hatalmat megtartják, és Bajnai Gordon jött, mint szakértői miniszterelnök, vagy szakértő jellegű miniszterelnök, akkor ő egyébként a politikai logikával 100%-osan szembe menve, és ugye utána kétharmadot okozva ebben az ellenzéknek, végrehajtotta azt a programot, azt a megszorítási programot, amivel lényegében, amikor Orbán Viktor átvette a kormányzást 2010 áprilisában, akkor már egy felfele menő, vagy már egy megszorított gazdaságot vett át. Ő úgy ült bele ebbe a hatalomba, hogy már igazából a konjunktúrának az elején volt, akkor persze azt a mítoszt mondta, hogy ő megépíti az új kapitalizmus Magyarországon, ami egy magyar kapitalizmus, ami azt jelenti, hogy ezt ő korábban is, tehát számtalanszor elmondta, hogy 50%-kal kell minden nagy szektorban lenni a magyar tulajdonnak, az övé kell lenni, ugye ezt nem tette hozzá. A másik az, hogy minden Európai Uniós forrást a magyar cégeknek kell elnyernie, és ne a külföldieknek, ugye nem tette hozzá, hogy az ő cégeiknek kell ezt nyernie. A lényege az, hogy nem verseny alapon történnek a döntések, hanem párt lojalitás alapján és a párt rendszerébe. Ő úgy gondolja, hogy van egy háború, amiben a háborúban minden megengedett, és a háborúban az kell, hogy minden hatalom, és a hatalom ugye ez a források fölötti korlátlan ellenőrzés, az nála legyen, hogy az ország ebből mit profitált, és az elmúlt 10 évben az a rengeteg pénz, ami az Unióból jött, az hova tűnt el, és aztán mi lett vele, és hogy lesz-e még ilyen 10 év, azt nem tudom. És igen, hogy neki ez a mítosza, hogy egyrészt visszahozta a sírból a magyar gazdaságot, kettő megteremtette a munkaalapú társadalmat, és most ebben a kampányban erről beszél, hogy a 10 év alatt hova jutott el az ország, hogy a szakadék széléről most már a Kánaánba. Most ez a Kánaán micsoda, erről szerintem érdemes beszélni.
Majd még visszatérünk erre, de hogyha már szóba kerültek ezek a külső források, illetve az, hogy a belső erőforrásokat koncentrálta a kormány, azért ez bizonyos csapdákat rejt. Milyen megoldások voltak erre a csapdára?
Természetesen ennek számos alternatívája van, és nem is nagyon kellett volna újdonságot kitalálni, hiszen a korábban csatlakozott Európai Uniós országok is már mutattak számunkra példákat. A 90-es években Írország volt a nagy sikertörténet. Írországban annyit csináltak, hogy iszonyatos pénzeket befektettek az oktatásba, akkor a technológiai cégeket megalapozó képzésekbe, és rendkívül hatékonyan használták az Európai Uniós forrásokat, és megelőzték a korábbi gyarmattartót, tehát Nagy-Britanniánál Írország egy jóval fejlettebb ország. Akkor említetném a balti országokat is, tehát a balti államokat is, ahol szintén előremutató szerkezeti reformokat vezettek be. De még egy dolgot hozzátennék, mégpedig az, hogy a 2010-es években lett volna lehetőség arra, hogy Magyarország bevezesse az eurót, és ugye ez is elmaradt, és most megint ott tartunk, mint a 2000-es évek elején, hogy semmilyen feltételt nem teljesítünk, úgyhogy innen megint csak nagyon nehéz, és ugye az euró azért az egy jelentős fegyelmező erő, és nyilvánvalóan, tehát az infláció, amivel most Magyarország küzd, az euró mellett azért alacsonyabb lenne. Tehát ezért is az a termelékenységi probléma, amit az a legelején említettem, ennek ez az egyik része, mégpedig az, hogy nem csupán az, hogy bejöttek az EU források, és egyébként iszonyatosan alacsony volt a kamatszint, és könnyű volt hitelhez jutni, hanem emellett még azt is megengedhették maguknak, hogy a nominális bérek folyamatosan emelkedjenek, mert közben a forint folyamatosan értékelődött le, tehát versenyképességi költsége igazán nem volt, és ez a leértékelési politika az, amit úgy gondolnak, hogy feltétlenül szükséges a gazdasági fejlesztéshez. Ez azt gondolom, hogy mostanra látható, hogy ez a modell kifutott, hogy folyamatos leértékelése. Ugye a leértékelésnek lehet szerepe. Tehát egy válságos időszakban, hogyha egy kormányzat leértékel, akkor az rendben van, de itt a leértékelés mindenre megoldás volt, tehát folyamatosan olcsósították a magyar termékeket, értékelték le a magyar béreket, és hogyha az alacsony bérekkel lehet versenyezni, akkor minek versenyezzenek minőséggel, vagy hatékonysággal, vagy termelékenységgel, tehát az az árfolyam politika, amit az euróövezetből való kimaradás jelent, abszolút belejátszott abba, hogy termelékenység növelés helyett igazából az alacsony bérekkel versenyzünk, és hát ugye azt is említendő, hogy ugye Bulgáriában és Romániában alacsonyabbak csak a bérek Euróban, mint nálunk, és egyébként háztartási fogyasztás az csak Bulgáriában alacsonyabb, mint Magyarországon, és ezt a leértékelési politika okozta.
Amit eddig elmondott, abból következik, hogy ketté szakadt a társadalom, kialakult a NER elitje, jött a luxus feleségek első generációja, a vadászatok, a helikopterezés, magánrepülőzés, foci meccsekre, jaktozás az Adrián. Mi magyarázza, hogy az urizálás nem ütött végzetes sebet a kormánypárt népszerűségén?
Ugye itt is van egy mítosz, tehát hogy van Orbán Viktor, aki egy szegény gyerek a faluból felküzdötte magát, és közöttünk és értünk dolgozik, és ugye ez abból volt szembeállítva, hogy ugye vannak a szocialisták, ahol ugye mind a három miniszterelnöke egyébként milliárdos, ami azért hát mondjuk egy speciális helyzet volt ugye akkor is. Ez a gazdagodás, ami elindult, ugye ez egy pszichológiai folyamat, hogy valaki, amikor azt gondolja, hogy jól megy neki, és azt gondolja, hogy ez a saját jogán megy, akkor ugye elkezdi mutogatni, hogy neki ez működik. Ez az első generációs milliárdosoknak annak a sajátjai. És ugye ez el is indult, szóval a ciklusnak a 2010-től kezdve ugye látszott az, hogy bizonyos emberek mennek, autókban mulatoznak, és luxus ingatlanokat vásárolnak, és az éjszaka császárai. Szerintem nagyon gyorsan rájuk lett szólva, hogy ezt most itt be kell fejezni. Ezeknek a nagy része már ugyanezt külföldön csinálja. A másik, ami szerintem fontos, hogy ez a NER elit iszonyú büszke arra, hogy ők valamit elértek. Tehát ők azt gondolják, hogy ez egy komoly teljesítmény, hogy ugye az a saját mitológiájuk, és hogy ők visszavették az országot a kommunistáktól, a külföldi tőkésektől, ez jár nekik, tehát ez a pénz jár, tehát semmifajta ilyen szégyenérzetük nincsen ebbe szembe. Ez ugye persze az embernek az önmegerősítése, hogy nem elloptam a pénzt, hanem ez jár nekem. Ami az érdekes, hogy az ember megnézi a Facebookon ezeket a Fidesz közeli információs oldalakat, ott ugye azt mutatják, hogy igen, hát ez az én nemzeti tőkés osztályom. Ők az új elit, és hogy őket megérdemelték, ez nekik ez így megy. És nincs igazán erre olyan hatékonyabb válasz, amit még fel lehet fogni, hogy igen, ha valakinek van egy 3 millió fontos gyűrűje, azt fel tudom fogni, hogyha van egy 100 milliárdos vagyona, azt nem tudom felfogni.
Gyakran hangzik el, hogy egyensúlyba hozták a költségvetést, legalábbis ez ennek az évtizednek az első részére igaz, az államadósságot csökkent. Tenni tudták, pontosabban a szerkezetét átalakították, és kivezették a devizahiteleket a piacról. Ezek valóban sikerként érzékelhetők, vagy mind-mind annak következménye, amit elmondott, hogy egy hibás társadalmi gazdasági szerkezeti átalakításnak a lépései?
A számok azok elég sokáig jól néztek ki, és bizonyos számok még most is elfogadhatóan néznek ki, csak mindig az a baj, amikor mögéjük nézünk. Tehát a deficitet azt valóban leszorították, ugye nem ez volt a terv. 2010-ben azzal terveztek, hogy majd Európai Bizottsággal elfogadtatják, hogy 6-7%-os lesz a hiány, de pont a görögök után ugye akkor jelentették be ugyanezt a görögök, és egy jó nagy válság lett belőle, tehát ez nem volt elfogadható, és ugye 2010-es évek elején már volt, hogy akkor nem kapunk EU-s forrásokat, hogyha továbbra is a túlzott deficit eljárásban maradunk, tehát ezt valóban megtették, ugyan a kérdés az, hogy hogyan. Ugye az egyik nagyon fontos, ugye megszüntették a magánnyugdíj pénztárak rendszerét, és ebből az következett, hogy ugye nagyon sok nyugdíjjárulék ismét az államkasszába folyt, viszont nagyon fontos, hogy egy implicit adósságot magára vett az államháztartás, tehát most az adósság az körülbelül ugyanannyi, mint 2010-ben, plusz még hozzáadjuk az implicit adósságot, ami körülbelül olyan 10-15% a GDP-nek, akkor 95%-os adósságnál tartunk, de hát akkor már messze nem olyan szép a kép, mint volt. A devizahitelek arányának csökkentése az egy jó dolog, és szép dolog. Ugye bevezették a lakossági állampapírokat. Ez azért jelentős többletköltséget okozott a piaci finanszírozáshoz képest akkor, tehát ez az államháztartásnak volt egy költség, de nagyon fontos, hogy tavaly elkezdték ismét felvenni, tehát az állam ismét devizában adósodik el, és hát ilyen eléggé ezoterikus dolgok vannak, tehát volt több ezer milliárdnyi devizahitel kibocsátás, tehát és akkor volt ez dollárhitel, euróhitel, akkor a zöld panda yuan hitel, és akkor most a heti hír, hogy akkor yenben fogunk eladósodni, tehát kvázi újra kezdik. És igazából most, hogyha megnézzük a makroszámokat, akkor rosszabb a helyzet, mint mikor átvették, mert Bajnai Gordon valóban konszolidálta az államháztartást, mielőtt ugye összeomlott a előző rendszer.
Ilyen vegyítik ugye a bal és jobb oldali populizmus különböző eszközrendszerét, szóval mind a moratóriumok, mind a monopóliumok, árrögzítések, a devizahiteleknek a maximalizása, a osztályos különadó, meg a magányúti pénztárnak a konfiskálása, ugye ezek mind ilyen politikai pajzsok arra, hogy bizonyos választó rétegek legyenek jól tartva, és ne alakuljon ki egy akár több választó rétegnek közösen elégedetlensége. Tehát az első ilyen lépés volt például az, hogy 2008-ban privatizálta a MÁV Kargót a kori Gyurcsány kormány, és akkor egy komoly, nagyon komoly, az osztrák vasút vette meg, és egy nagyon komoly összegért adta el. És ugye semmi máshol nem szóltak a 2000-es évek, sőt a 90-es évek is, az már régen volt, hogy mikor lesz vasút a sztrájk, hogy akkor jön, és akkor először a mozdonyvezetők, aztán a jegykezelők, tehát mindig volt valaki, aki akar sztrájkolni, ebben megbénítva, vagy belemegtetve, vagy megbénul az ország. Ezzel két dolgot csinálta az Orbán Viktor, hogy tudta azt, hogy ez egy legnagyobb szakszervezet, az egyik legtöbb foglalkoztatóval rendelkezik egyébként a MÁV, hogy egyrészt ugye módosította a sztrájktörvényt, sokkal nehezebb sztrájkolni, mint amit korábban volt. Kettő, egyik első lépéseként azt mondta, hogy a MÁV Kargóból jövő bevételnek egy részét, hát töredékét, a MÁV dolgozók, főleg a mozdonyvezetőknek a béremelésére fogja használni. És ez így indult el a 2000-es tisztől kezdve az ő konszolidációjuk. És ugye a probléma az az, hogy nagyon sokáig az volt, ugye ezt most 12. éve élünk a NER rendszerébe, hogy a régi elit közgazdász megmondói, akik mondjuk a, nem tudom, 80-as évektől kezdve mondják mindig valamit, azok fél évente azt mondták, hogy itt van a vég. Össze fog omlani a tőzsde, beszakadunk, vége. Tehát annyiszor kiáltottak farkast, hogy a végén a farkas, amikor már itt lenne, vagy itt van, hát már senki nem hallja meg őket.
Túlzás azt állítani, hogy a koronavírus járvány megérkezése lezárt egy gazdasági korszakot? Milyen helyzetben találta a gazdaságot a koronavírus járvány 2019-ben?
Egy eléggé túlfűtött gazdaság volt 2019-ben, tehát 2020-ra szinte mindenki lassulás várt. Nagyon fontos, hogy Magyarországon volt a legnagyobb a negatív reálkamat, tehát itt már ilyen -3% volt a reálkamat, ami azt jelenti, hogy ugye nagyon könnyű volt hitelhez jutni, és érdemesebb volt hitelt felvenni, mint megtakarítani, mert a megtakarítások csak erodálódtak, és 2020 januárban már 4%-os volt az infláció, miközben a világban még egyáltalán nem volt inflációs nyomás. Tehát egy túlfűtött gazdasági helyzetben, 2018-19, tehát volt egy óriási hitelkiáramlás, és akkor egy picit megindult a termelékenység is, ami az előző 8-9 évben teljesen stagnált, tehát elvileg egy percepcióban egy felívelő szakaszt kapott el a koronavírus, és akkor egy teljesen új korszak kezdődött. Ugye az oktatásról szeretek beszélni, de hát fogalmunk sincs, mit okoz a gyerekeknél, hogy két év az iskolából kiesett. A kollégáim az első éves egyetemisták tudásszintje kapcsán eléggé rémisztő dolgokról számolnak be. Járványkezelés kapcsán megint ugyanaz a történet, mint igazából az összes eddigi kérdésnél, hogy számszerűleg nem lógott ki a magyar járványkezelés az európai átlagból, tehát a deficit nagyon nagy, az adósság 80%, és akkor végül is a kilábalás is nagyjából hasonló ütemben történt, csak ugye megint csak az van, hogy a számok mögött a valóság, mert ugye úgy is össze lehet szedni 8% deficitet, hogy nem Németországban nagyon, meg Ausztriában ugye ezek a bérkiegészítő támogatások magasak voltak, sokáig jártak, és az összes többi nálunk igazából nem, nálunk ugye ment a lélegeztetőgépekre, amit alig bírunk elajándékozni, és azért erre költöttek 300 milliárdot, és most csak úgy nagyságrendileg mondom, hogy ennyi az éves családi pótlék költség. És így a járványkezelés is elsősorban a kormányzati klientúra finanszírozását szolgálta.
Milyen más modell állt volna a kormány előtt?
A visszás és az átlagos volt, tehát az nagyjából megfelelt az európai átlag. Mondjuk a mi régiónkban azért a lengyelek, baltiak, stb. Jobban teljesítettek. Ugye amit lehetett volna tenni, az nagyobb bértámogatásokat adni, mert hogy nagyon sokan azért nem maradtak otthon, mert hogy nem tudták több bértámogatásokat kapni, és azért beteg emberek bemennek dolgozni, akkor a járvány tovább terjed, és ezt látjuk igazából most is. Nagyon drágák a tesztek, vannak mindenfajta számok, én is a múltkor tesztet vettem, és nem tudom, 5000 forint egy darab teszt, és mondjuk egy 4-5 fős családnak akkor ezt felszorozzuk, és akkor szeretne tesztelni mondjuk egy olyan, amikor a tünetek igazából nem olyan súlyosak. Tehát azt a pénzt, amit elsősorban a klientúra finanszírozására fordítottak, tehát egészségügyi válságot lehetett volna jobban kezelni, úgyhogy az emberek nyugodtan tudjanak otthon maradni.
Kockázatos lett volna nagyobb segítséget adni a vállalkozásoknak?
Hát ugye az volt, hogy munkanélkül ne jusson senki támogatás, de hát itt azért nem igazán lehet elválasztani az egészségügyi járványkezelését a gazdasági válság kezelésétől, tehát Magyarországon a világon az egyik legmagasabb a halálozási ráta, és persze rossz a magyarok egészségi állapota, de nem csak erről van szó, hanem hogy a lehető legkevesebb korlátozással próbáltuk megúszni a járványt, viszont ez sok halottal járt.
Viszont a járvány egy jó kommunikációs stratégiának bizonyult.
Első lépés, rendezték az egészségügyi dolgozók bérét, kezdve az orvosokkal, és utána meg a szakápolókkal. Mi történt? Megemelték olyan szinten a bérüket, amit senki nem is gondolt, hogy ilyen ekkora tartalék van a rendszerben, tehát így miért nem csináltátok meg? És nem úgy emelték meg, ahogy ugye hát többször beszéltünk, hogy annól megyesi kormány, tehát hogy na tessék, itt van, azonnal is figyeltek, hanem van egy életpálya modell, hogy igen, hát hogyha ránk szavaztok, akkor 2 év múlva itt leszel, 3 év múlva öt év múlva itt, ez így ki lett pipálva a fejükben. A második, kezdjünk el elképesztő mennyiségű pénzt ellopni. És akkor ez az egész gazdaság összes szintjén működött, és a harmadik, hát igen, hogyha be vannak zárva az éttermek, a boltok, akkor lehet őket szerezni. És akinek van készpénze, likviditása, ugye az a válságban a király, és meg tudom őket vásárolni anélkül, hogy nagyon nagy legyen a bajom. Ők ezt látnak, ők így gondolkodnak, és ússzuk meg, hogy ne legyenek elégedetlen tömeg, akik összeállnak egy képbe. És az egész mostani februári pénzeső igazából erről szól. Mindenki fog kapni egy látható pénzösszeget, tehát hogy nem 5 forintot vagy 1000-et, hanem több száz font, és ilyen soha még nem volt Magyarországon. Társam szinte teljes egésze a nyugdíjastól kezdve a 25 év alattiakig pénzzel lesznek beborítva, és ugye 2 hónapig kellnek a pénznek kitartani. Tehát nincs az a hiperinfláció, vagy ott biztos van, ami elveszi 2 hónapra, hogy utána mi van utána később, hát ez már legyen az a másoknak a dolga.
Milyen gazdasági kockázata van egy ilyen mennyiségű pénzkiáramlásnak, vagy akár lehet-e haszna? Tehát fölpörgetheti a fogyasztást, a fogyasztáson keresztül pedig mondjuk a termelést.
Nem a gazdasági logika vezeti ezeket a döntéseket, hanem abszolút a politikai logika dominál. Ugyanez van ezeknél a pénzosztásoknál is. Tehát Magyarországon tankönyvi szinten volt egészen 2010-ig ez a politikai üzleti ciklusok elméletét Magyarország példáján lehetett a legjobban illusztrálni, és ahhoz képest, hogy ennek nálunk rendkívül hosszú hagyománya van, ahhoz képest meglepő, hogy még mi mindent meg lehet csinálni így a választások előtt. Tehát nyilvánvaló, hogy a gazdasági hatás az, hogy fűti tovább az inflációt és a keresletet, és jelentős terhet helyez a következő kormány nyakába. És hát igazából ugye politikai szempontból valóban csak nyerhetnek rajta, hiszen vagy megnyerik a választásokat, és majd kezdenek valamit a helyzettel, vagy mégis elveszítik a választásokat, de akkor irtózatosan beszűkítették a következő kormánynak a mozgásterét, és azzal is nyernek.
Egy történelmi példa, ugye ebből is tanult Orbán Viktor, hogy 2002-ben, amikor elvesztette a választást Medgyessy Péterrel szemben, akkor tele volt az államkincstár. Ez egy teljesen tudatos folyamat, egy teljesen mindent, amit lehet kisöpörni, hogyan gondolkodnak? Hát igen, ha esetleg vesztünk, és megkapja ezt a helyzetet a másik kormány, hát akkor egy év múlva megbuknak.
Utolsó előtti kérdés, ismét gondolkodjunk történelmi léptékben, mondjuk ezt a 12 évet egyben nézve. Mi az, ami ennek a gazdasági kormányzásnak a javára írható? Tehát mik voltak a jó folyamatok, és mik azok, amik abszolút félrementek és kárt okoztak az ország jövőjének?
Ami pozitívan értékelendő, és ezt szerintem még az ellenzékben is sokan elismerik, hogy azért elég nagy lépéseket tettek a gazdaság fehérítése érdekében, tehát az adóbeszedési hatékonyság az sokat javult, és éppen ezért, hogyha megnézzük a ellenzék kommunikációját és terveit, ezt még ők is elismerik, és viszonylag kis változások várhatók az adórendszerbe. Tehát ez biztos, hogy jó volt. Ami félrement, az a leértékelési politikára alapozott versenyképesség. Tehát ez biztos, hogy tragédia. Tehát csak az olcsósággal próbálunk versenyképesek lenni. Ez biztos, hogy félrement. És elég sokáig tartott, mire felismerték. Most ugye ők is mondják, hogy majd termelékenységet javítunk, de ugye 12 éve még ebből nem sokat láttunk.
És akkor továbbra is a történelmi léptéknél maradva, mi a legfontosabb, amit mondjuk az április után felálló vagy megmaradó kormánynak tennie kell elsőként és leggyorsabban, és mi az, amit esetleg hosszú távon a következő évtizedben kellene befutni? Mi lenne ez a pálya?
Az első és legfontosabb az, hogy ki kellene békülni a szövetségeseinkkel. Ez gazdasági és biztonságpolitikai szempontokból is nagyon fontos, tehát főleg az Európai Unióval. Nem jutunk hozzá jelenleg az Európai Uniós pénzekhez, amik egyébként az elmúlt 12 évet finanszírozták rendkívül bőkezűen, tehát az Európai Uniós helyreállítási pénzekhez, a költségvetési pénzekhez meg kell teremteni a hozzáférést. Emellett ugye a kormány nem akart hozzányúlni az Európai Helyreállítási Alapnak a hitel részéhez, tehát ezt is ki lehet használni, úgyhogy ilyen szempontból ugye a helyzet nem annyira tragikus, hogy feltétlenül nem tudom, sok terápia kellene. De egyébként a rossz helyzet az mind a kettő, tehát a Fidesznek is lesz meg, hogyha az ellenzék nyer, akkor is lesz. De az európai pénzek bizonyos mértékig ezt áthidalhatják. Ahhoz, hogy hozzájussunk, a nyilván feltétel a korrupció elleni fellépés és a jogállam helyreállítása, tehát ez megkerülhetetlen, és ugye ezt a szövetségesekkel egyeztetve, és akkor egy ilyen fokozatos és hiteles makrogazdasági stabilizáció megindulhat. Tehát amikor már nem fűti az inflációt a költekezés, hanem egy ilyen józan költségvetési politikával, ugye a költségvetési hiány is csökkenthető, és az infláció is fokozatosan csökkenthető, és hogyha ez beépül a várakozásba, akkor ez lehet egy fokozatos, tehát nem egy sok terápia, hanem egy fokozatos folyamat, és ebben az euró bevezetésének terve egy megfelelő horgony lehet a szereplők számára, tehát azt gondolom, hogy egy esetleges ellenzéki kormányzásnál a hiteles elköteleződésnek lesz nagyon nagy szerepe abban, hogy ez mennyire fájdalmas. 2018-ban publikáltam egy könyvet az európai válságkezelésről, és annak az volt a fő üzenete, hogy minél nagyobb a bizalom az ilyen helyreállítási válságkezelési tervekbe, annál kevésbé fájdalmas. Csak ezek a tervek, minél inkább próbálnak csalni, kikerülni, ahogy a görögök tették, annál nagyobb megszorítások és annál nagyobb fájdalom. Ma járnak ezek a folyamatok, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lesz a hitelesség, és hosszú távon pedig egyszerűen muszáj az oktatás reformja, az oktatás fejlesztése. Elsődleges prioritás, és természetesen ehhez tartozik az egészségügy. A versenyképesség szempontjából az a legfontosabb, hogy a humán erőforrásra helyezzük a hangsúlyt, nem pedig betonba öntsük a pénzt, és ugye ezt még jegybankelnök Matolcsy György is elég sokszor elmondja.
Konstruktív bizalmatlanság. Ezúttal szokásunktól eltérően hármasban beszélgettünk. Vendégem Györfi Dóra, politológus közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, valamint Ruf Bálint kommunikációs és kampánytanácsadó volt. Én Vovesz Tibor vagyok. Viszont hallásra 2 hét múlva.